vártnál is alacsonyabb lett az államháztartási hiány 2,2% az előzetes adatok szerint. Megkezdődött a levélszavazatok feldolgozása, minden tizedik formai hibás, a Demokrácia Központban segítenek. Átadták a felújított Ludovikát, 2 év alatt készült el, eredeti állapotában állították helyre. Ez a híradó a Dunán. Jó reggelt kívánok! A vártnál jobb, 2,2%-os lett a tavalyi államháztartási hiány az előzetes adatok szerint. Ezt a nemzetgazdasági miniszter jelentette be azután, hogy a kormány elküldte a 2013-as költségvetési beszámolót az Európai Uniónak. Varga Mihály hangsúlyozta, a deficit kedvezőbben alakult, mint ahogy ezt a kabinet előzetesen várta, és teljesítményével Magyarország az Európai Unió élmezőnyében szerepel. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a GDP arányos államadósság tavaly év végére 79,2%-ra csökkent, vagyis már harmadik éve mérséklődik.
Azoknak volt igaza, akik azt mondták, hogy még lehet, hogy ennél is kevesebb lesz az államháztartás hiánya, mert nem 2,3, hanem 2,2%-os GDP arányos hiány volt 2013-ban, ami, mindjárt hozzá is kell tennem, nemzetközi összehasonlításban is rendkívül kedvező. A prognosztizált Európai Uniós átlag 3,2% volt, vagy van jelenleg 2013-ra vonatkozóan. Magyarország tehát ezzel a 2,2%-os hiánnyal mindenképpen az élmezőnyben szerepel.
Mától újabb 6,5%-kal mérséklődik a gáz ára. Tavaly éveleje óta ez a harmadik gázárcsökkentés. A 2010-es árakhoz képest így már negyedével kerül kevesebbe a gáz. Ősszel tovább folytatódik a rezsicsökkentés. Szeptembertől 5,7%-kal lesz olcsóbb az áram, októbertől pedig 3,3%-kal a távhő. Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője, az M1 az Este című műsorában azt mondta, a következő kormány egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a háztartások után az ipari szektorban is csökkentse a rezsiköltségeket.
Az biztos, hogy a lakossági szektorban ezeket a már meglépett rezsicsökkentéseket tartani fogjuk. Ehhez persze hogy strukturális változtatás kell, mert ez kell egy non-profit közműszolgáltató, és meg fogjuk vizsgálni, hogy hol és milyen mértékben tudunk lépni a vállalati szektorban, és biztos vagyok benne, hogy ennek már 2015-ben meg lesznek az első eredményei.
2010 után a kormány egy olyan erős állam építésébe kezdett, amely egységesen és gyorsan tud cselekedni, mert nincs erős ország korszerű, hatékony közigazgatás nélkül, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új épületének átadásakor. Orbán Viktor történelmi kötelezettségének nevezte a Ludovika felújítását, amelyről a kormányfő azt mondta, méltó főhadiszállása lesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. A kormányfő kiemelte, az egyetem az átalakított magyar felsőoktatás zászlós hajója, ahol minden oktató és hallgató biztosan a hazaszolgálatában áll. A határokon átívelő nemzetegyesítés politikájának a folytatására szavazott Magyarország kolozsvári főkonzulátusán Tóróti Tibor. Az erdélyi Magyar Néppárt elnöke azt mondta, nem az erdélyi magyarok szavazatai fogják meghatározni a Magyarországgyűlés összetételét, de ennek ellenére fontos, hogy mindenki éljen szavazati jogával. Tóróti Tibor azt javasolta, a külhoni szavazók mindenképpen Magyarország külképviseleteire juttassák el voksaikat. Ne bízzák azt a román postára, mert nem biztos, hogy időben eljutnak a Nemzeti Választási Irodához.
Kiemelten fontos, hogy azok, akik visszakapták, vagy megkapták a magyar állampolgárságot, és kérték is a felvitelüket a külhoni magyarok választói névjegyzékében, azok éljenek a szavazati jogukkal, hiszen így tudjuk bizonyítani azt, hogy most már közjogilag is, és ebből a szempontból is egy a nemzet, és összenőtt az, ami összetartozott, bármennyire is próbáltak eltávolítani minket egymástól az elmúlt 100 esztendőben.
Megkezdődött a magyarországi lakóhelyen nem rendelkező választópolgárok levél szavazatainak feldolgozása a Nemzeti Választási Irodában. Az eddig ellenőrzött szavazatok közül tartalmi vagy formai hibák miatt minden tizedik érvénytelen. A leggyakoribb hiba, hogy az azonosítót vagy a szavazólapot nem a megfelelő borítékba teszik, vagy a borítékokat nem ragasztják le.
Reggel óta ellenőrzik a Nemzeti Választási Iroda munkatársai az eddig beérkezett levélszavazatokat Budapesten. Először felbontják a külső, úgynevezett szállítóborítékot, majd az abban lévő azonosító nyilatkozatot összevetik a levélben szavazók névjegyzékével. Ha az adatok megegyeznek, a belső borítékot felbontás nélkül félreteszik. Azt ugyanis csak április 6-án, a szavazás lezárása után nyitják majd fel.
A nyilatkozatnak kell a kis borítékon kívül lennie mindenképpen.
A választási iroda elnöke szerint az eddig felbontott levélszavazatok közül tartalmi vagy formai hibák miatt minden tizedik érvénytelen. A leggyakoribb hiba, hogy az azonosítót vagy a szavazólapot nem a megfelelő borítékba tették, vagy valamelyik borítékot nem zárták le.
Ha valami nem jó, tehát ha nem stimmelnek az adatok, ha nem írta alá a nyilatkozatot, ha rossz helyre tette a nyilatkozatot, illetve a szavazólapot, ezek a szavazatok sajnos érvénytelenek, ezeket nem lehet az érvényes szavazatok közé besorolni.
Mutatjuk, mit hova kell tenni, hogy a szavazat érvényes legyen. A Nemzeti Választási Irodától kapott levélcsomagban egy országos listás szavazólap, egy azonosító nyilatkozat, egy kitöltési tájékoztató, valamint két boríték van. Az egyik boríték teljesen üres, ebbe kell a kitöltött szavazólapot tenni, és semmi mást. A borítékot kötelező leragasztani, majd azt, valamint a kitöltött és aláírt azonosítót a másik, megcímzett borítékba kell tenni, és azt is le kell ragasztani. Ha valamelyik boríték nincs lezárva vagy megsérül, a szavazat érvénytelen. Ezt a csomagot több módon is le lehet adni. Postán április 5-én éjfélig kell megérkeznie a Nemzeti Választási Irodához. De a külképviseleteken, valamint a magyarországi egyéni választókerületek székhelyén működő polgármesteri hivatalokban is várják a borítékokat, akár a szavazás napján is. Kolozsváron a Demokrácia Központ önkéntesei segítenek a nyomtatványok pontos kitöltésében. Ha kell, lépésről lépésre elmagyarázzák, hogy melyik borítékba mit kell tenni.
Itt van egy tájékoztató, amit egyébként minden szavazócsomagban is megtalálnak a választópolgárok. Itt le van írva maga a folyamat, és azt javasoljuk, hogy ezt kövessék.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint hétfő reggelig mintegy 30 ezer levélszavazatot adtak le a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok. 18 ezret a külképviseletekre juttattak el, 12 ezret pedig postán küldtek el az NVI-hez.
Az MSZP 100 ezer forintra emelné a nettó minimálbért, fejlesztési programmal korszerűsíteni a lakásokat és csökkenteni az alapvető élelmiszerek áfáját. Erről a pártelnöke beszélt Komlón. Mesterházi Attila hozzátette, visszaállítanák a rokkant nyugdíjas státust, és ahogy fogalmazott, kártalanítanák a bányászokat is.
Mindenféleképpen arra számíthatnak, hogy azok, akik itt elszenvedték, vagy rokkant nyugdíjasként, vagy bányászként ennek a kormánynak a tevékenységét, őket ilyen értelemben rehabilitálni fogjuk, kártalanítani fogjuk, és meg fogják kapni a jogos jussukat, járandóságukat.
Erős kormány, győztes ország, mondta Orbán Viktor Baján a Fidesz kampány rendezvényén. A Fidesz elnöke az elmúlt 4 év eredményeit értékelve utalt a nagy árvízre, amikor az ország elhitte, hogy az erőfeszítések nem hiába valók. A miniszterelnök hozzátette, hogy ha sikerrel elbántunk az árvízzel, akkor más problémákkal is meg tudunk birkózni. A kormányfő megköszönte az emberek bizalmát és kitartását, amelyet, ahogy mondta, a 4 év alatt mindvégig érzett. Úgy fogalmazott, a munka nagy részét elvégeztük, ismét dönteni kell, de nem nehéz a döntés, csak össze kell vetni a tapasztalatokat a 2010 előtti kormányok teljesítményével.
Emlékezzenek rá, ők elvettek egy havi nyugdíjat, mi azt visszaadtuk. Elvették a gyerekek után járó adókedvezményt, mi visszaadtuk. Megduplázták a munkanélküliséget, mi létrehoztunk 250 ezer új munkahelyet. 15-ször emelték a rezsit, és mi pedig most 3. alkalommal csökkentjük. Mi azt gondoltuk, erős kormány, egyenlő győztes országgal.
A Jobbik szerint a Fidesz és az MSZP vissza akarja csempészni az SZDSZ-t a parlamentbe. Szilágyi György országgyűlési képviselő emlékeztetett Megyesi Péter volt miniszterelnök 2004-es nyilatkozatára, miszerint az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. Azt mondta, 4 évvel ezelőtt a választók mondtak ítéletet az SZDSZ-ről.
2010-ben a választók döntöttek az SZDSZ-ről, döntöttek és kimondták az ítéletet az SZDSZ-re, nem kívánják látni a politikai szintéren ezt a szélsőségesen magyar ellenes és abszolút a korrupció mellegágyát jelentő pártot, amely mind az ország kiárusításában, mind pedig a különböző korrupciós ügyekben nagyon nagy szerepet játszott az elmúlt 24 évben.
A helyi gazdaságok fejlesztése, az ország belső tőkeerő képességének megerősítése az LMP egyik legfontosabb célja, jelentette ki a párt társelnöke Kapuváron. Szél Bernadett hangsúlyozta, emellett teret kell biztosítani a megújuló energiaforrásoknak, és esélyt kell adni a helyi termelőknek.
Helyi gazdaságot kell fejleszteni, az ország belső tőkeképző képességét kell megerősíteni, és ráadásul azoknak az embereknek is biztos helyet kell adni a munkaerőpiacon, akik piaci körülmények között nem foglalkoztathatóak, és ezért szeretnénk mi a szociális gazdaságot fejleszteni.
Fennáll a gyanúja annak, hogy Simon Gábor eltitkolt 100 milliói összefüggésben állnak az országgyűlési képviselői, illetve MSZP elnök helyettesi tisztségével, áll a mentelmi bizottság jelentésében. A testület elnöke azt mondta, sem Simon Gábor, sem pedig családtagjai vagyonnyilatkozataiban nincs adat arra, hogy az eltitkolt vagyon legális, bevallott jövedelemből származik. A dokumentumban szerepel az is, hogy milyen módon lehetne visszatövetelni az MSZP egykori második emberétől a 2009 óta felvett mintegy 40 millió forintos képviselői tiszteletdíját. A jelentésről a képviselőknek kell döntenie kétharmados többséggel. Rubovszky György szerint azonban emiatt már nem fogják összehívni a jelenlegi országgyűlést. Közben újabb Simon Gáborhoz köthető titkos külföldi bankszámlákról írt a Magyar Nemzet. A lap értesülése szerint a házkutatások és a banki adatok után a nyomozók azt állapították meg, hogy Mesterházi Attila egykori helyettesének egy salzburgi, egy gráci, egy züriki pénzintézetnél is voltak számlái. Ezeken nagy összegű pénzmozgásokat bonyolított le, akár az 1 millió eurós, vagyis 300 millió forintot meghaladó tranzakciókat. A sajtóban eddig megjelent információk alapján a volt szocialista politikus legalább 6 helyen tartott titkos vagyona elérheti a 600 millió forintot. Simon Gábor őrizetbevételének napján feleségének ajándékozhatta a 18. kerületi házát és a 12. kerületi lakását is. Ezt írja az MNO.hu a birtokába került tulajdoni lapok alapján. A dokumentumok szerint az Attila utcai családi ház tulajdoni jogát március 10-én már be is jegyezték a felesége nevére, miközben Simon Gábor holtig tartó haszonérvezeti jogot kapott az eddig tulajdoni jog helyett.
Az utóbbi hetekben ez a 18. kerületi ingatlan lehetett a híradókban legtöbbször mutatott családi ház. Itt lakott hivatalosan Simon Gábor. A botrány kirobbanásakor operatőrök, fotósok és újságírók vették körül. Futtában ugyan, de ennél a háznál adta az első és az eddigi utolsó interjúját is a híradónak Simon Gábor a titkos vagyonáról.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem ezt fogadják el.
Az MNO.hu által nyilvánosságra hozott tulajdoni lap szerint a ház már nem Simon Gáboré. Elajándékozta ugyanis a saját feleségének. Ez pedig az a budai hegyvidéki utca, ahol Simon Gábor másik lakása található. Ez Budapest egyik legdrágább környéke. A Magyar Nemzet online írása szerint nagyjából 80-90 millió forint lehet az értéke. A ház bejáratánál két postaládán is olvasható volt Simon Gábor és felesége neve. A Magyar Nemzet úgy tudja, már ez a lakás sem Simon Gáboré. Ezt is elajándékozhatta. Az MNO hétfőn azt írta, Simon Gábor menekíti a vagyonát. A lap ugyanis kiderítette, hogy az egykori vezető szocialista politikus feleségének ajándékozta a 18. kerületi családi házát és a 12. kerületi luxus ingatlanját is. A Magyar Nemzet online közzétette az ingatlanok tulajdoni lapjait, amikből kiderül, hogy Simon Gábor kérelmeit őrizetbevétele napján március 10-én jegyezték be. Családi házát ajándékba adta feleségének, így illetékmentesen szabadult meg tőle. Valószínűleg ugyanígy tehetett a másikkal is. Eközben mindkét ingatlan haszonélvezeti joga nála maradt. Az MNO azt írja, ez egy olyan eljárásban lehet lényeges, amelynek során vagyonelkobzásra kerül sor. Ilyen esetben ugyanis az ingatlanokat már nem, vagy csak egy újabb jogi eljárásban lehet elvenni.
Három napra leáll a Lufthansa. A legnagyobb német légitársaság szerdától péntekig gyakorlatilag teljesen felfüggeszti működését. A pilóták sztrájkja miatt 3800 járatot törölt menetrendjéből, köztük több budapestit is. A társaság ma tud tájékoztatást adni arról, hogy pontosan mely járatokat érinti a munkabeszüntetés. Fél hétkor lesz legközelebb híradó a Dunán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!